Kedves testvérek, akkor olvassuk el most a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének azt az utolsó szakaszát, amelyikről még nem volt szó. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből olvasom a 7. verstől a fejezet végéig. Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek. Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozva. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert Isten ilyen áldozatokban gyönyörködik. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és hallgassatok rájuk, mert ők, mint számadók vigyáznak lelketekre, hogy ezt örömmel, ne pedig sóhajtozva tegyék, mert ez nektek sem használ. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy jó lelki ismeretünk van, és igyekszünk mindenben tisztességesen eljárni. Különösképpen pedig azt kérem, hogy tegyetek meg mindent, hogy mi hamarabb visszakerüljek hozzátok. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust, ami Urunkat, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennünk, ami kedves előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kérlek pedig titeket, testvéreim, szívlejétek meg ezt az intő beszédet, hiszen csak röviden írtam nektek. Legyen tudtotokra, hogy a mi testvérünk Timóteus kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket. Köszöntsétek minden előjárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. Kegyelem minnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, elérkeztünk a zsidókhoz írt levélnek ehhez az utolsó szakaszához, és talán még emlékeztek arra, hogy a zsidókhoz írt levélnek a felépítése az alapvetően két részből állt, és ez a két rész ismétlődött újra meg újra. Mindig volt egy olyan szakasz, amelyikben az apostol tanított valami nagyon fontos dolgot, elsősorban az Úr Jézusnak a személyéről. Talán emlékeztek rá, hogy újra és újra ez a kifejezés hallatszott, és ezt a kifejezést olvashattuk az igében, hogy nézzünk Jézusra valamilyen formában, vagy úgy, hogy szemléljük, vagy úgy, hogy egyáltalán csak lássuk, vagy úgy, hogy valami másról vonjuk el a tekintetünket annak érdekében, hogy őt láthassuk. És aztán láttuk azt is, hogy a másik szakasz ebben a levélben mindig újra és újra egyfajta lelki gondozás szakasza volt, ahol az apostol figyelmeztette a levélnek az olvasóit, hogy el ne szakadjanak a hittől. És a múlt vasárnap olvashattuk az utolsó intéseket, hogy nehogy elszakadjunk a kegyelemtől, és láthattuk azt, hogy miben nyilvánul meg, hogyha egy hívő ember valóban Isten kegyelmében él. Beszéltünk a testvéri szeretetről, a testvérek iránti szeretetről, beszéltünk arról, hogy a hívő ember, a kegyelemben él, kegyelemből élő ember befogadja az idegeneket, együttérzéssel imádkozik azokért, aki Krisztus nevéért fogságot vagy kínosztatást szenvednek, minden tekintetben tiszta és tiszteletre méltó családi életet él, nem a pénz szerelmese, hanem megelégszik azzal, amilyen van, és hogy egészen Isten ígéreteire hagyatkozik, teljes szívéből az Úrban bízik. És most ebben az utolsó szakaszban azt fogjuk látni, hogy milyen is a hívő ember útja a mennyei Jeruzsálem felé. Itt ebben a részben már nem csak az egyes hívő emberekhez beszél, hanem nagyon fontos igazságokat mond el a keresztény gyülekezetnek a működéséről. Ami természetesen egyes hívő emberekből áll, tehát amikor a gyülekezetet inti az apostol, akkor bennünket is egyenként int az apostol, hogy hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk. És itt a 7. versben rögtön az előjárókról beszél. Azt írja az ige, hogy emlékezzetek meg előjáróitokról. Az előjáró szó a görög szövegben az nem ugyanaz, mint amit máshol használunk, a gyülekezeti vének vagy a felvigyázók. Ez három különböző funkciót jelentett az újszövetségi gyülekezetekben, vagy jelent tulajdonképpen. Az előjáró az, aki vezeti a gyülekezetet, talán nem is egy konkrét gyülekezethez kapcsolódóan. A maga a szó azt jelenti, hogy valaki, aki vezet, aki mutatja az utat, aki elől megy, vagy egy hadvezér, aki vezeti a csapatot, a csapat élén jár. És hogyha megnézzük, hogy milyen összefüggésben található még ez a szó az Új Szövetségben, akkor az apostolok cselekedetei 15. fejezetét kell fölnyitnunk, mert itt név szerint is megnevez az ige ilyen előjárókat. Emlékszünk arra a beszélgetésre, vagy arra a tanácskozásra, amikor az apostolok Jeruzsálemben összegyűltek, hogy megállapítsák, hogy mi is legyen az a tiszta tanítás, amiről mindenkinek, aki az evangéliumot hirdeti, annak beszélnie kell, és mikor ennek vége lett, akkor hoztak egy határozatot. És ennek a határozatnak az egyik része volt, hogy előjárókat választottak ki. A 22. vers így hangzik, akkor tetszett az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel együtt, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Antiochiába Pállal és Barnabással, Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szílást, akik vezetők voltak a testvérek között. Aztán a 26. verstől így folytatódik. Ezek olyan emberek, akik életüket tették kockára, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szílást, akik élő szóval is tudtotokra adják ugyanezeket, ugye a tanítást, amiben megegyeztek, amit isteni krisztusi tanításnak ismertek föl. Tehát azt láthatjuk, hogy Sílás és ez a bizonyos Barnabás, ezek olyan emberek voltak, akik szellemi és erkölcsi tekintélyt tükröztek. Tehát akkor, amikor véget ért ez a bizonyos tanítás körüli vita, és a testvérek megegyezésre jutottak, akkor úgy látták, hogy fontos, hogy ilyen előjárók legyenek a gyülekezetekben, és tanítsák azokat, akik újonnan megtérnek, és azt látjuk, hogy ezek a vezetők, ezek az előjárók olyan vezetők, olyan emberek voltak, olyan hívő emberek voltak, akik az életüket teljesen kiszolgáltatták Istennek. És ez az Istennek kiszolgáltatott életük, ahogy itt olvastuk, hogy olyan emberek, akik az életüket kockára tették, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Ez adta nekik azt a szellemi és erkölcsi tekintélyt, hogy az apostolok mellett ők még előjárók lehessenek. Az apostolok is előjárók voltak még, ugye a saját apostoli tevékenységük mellett, De a lényeg, hogy Isten ilyen embereket is rendelt, akik nem egy gyülekezethez kötöttek, hanem ugye tudjuk Sillásról és Barnabásról is, hogy a gyülekezeteket látogatták rendszeresen. Tehát valahogy egy kicsit olyan gyülekezet fölötti volt az ő szolgálatuk. És itt a zsidókhoz írt levélben azt olvastuk, hogy ezekről emlékezzünk meg. Háromszor szerepel ez a szó, ez az előjáró szó a zsidókhoz írt levélnek a 13. fejezetében, hogyha esetleg megfigyeltétek a szöveget. És azt írja itt az ige róluk, hogy emlékezzetek meg róluk. Ugye a 17. versben azt írja, hogy engedelmeskedjetek nekik, a végén pedig, hogy köszöntsétek őket. Ebből azt látjuk, hogy ezeknek a vezetőknek két csoportja volt, ezeknek az előjáróknak két csoportja volt. Először is a még mindig élők, ugye, akiknek engedelmeskedni kellett, és akiket köszönteni kellett. És ott voltak a már elköltözöttek, akikről a 7. versben van szó. Ugye tudjuk azt, hogy mikor Pál írta ezt a levelet, már akkor voltak ilyen keresztjén, vezető keresztjén előjárók, akiket a Krisztus nevéért megöltek. Ugye ilyen volt Jakab apostol, akit elsőként fejeztek le, aztán tudjuk, hogy ilyen volt István is, akinek a halálakor, megkövezésekor maga Saulus is, ugye a későbbi Pál apostol is jelen volt. És ezek az elköltözött előjárók, ezek a tanításnak az oszlopai voltak, ők voltak azok, akik a gyülekezeteknek mutatták a helyes utat, akik az igazi, hamisítatlan krisztusi tanítást képviselték, de aztán eljött a nap, amikor az Úr elszólította őket, és ugye láttuk, hogy abban a korban sokszor nem is természetes halál által, hanem vértanúság által léptek át a mulandó világból, az örökkévalóságba. És akkor, amikor egy-egy ilyen testvér, vagy egy-egy ilyen előjáró eltávozik, akkor egyes hívők, akik nagyon ragaszkodnak hozzájuk, talán elbizonytalanodhatnak. És ezért fogalmaz úgy az ige, hogy nem ragaszkodni kell hozzájuk. Az Úrhoz kell ragaszkodni, nem emberekhez kell ragaszkodni. De rájuk lehet emlékezni, sőt, kell is emlékezni, mert fontos számon tartani azt Isten iránti hálaadással, hogy mi volt az Istentől kapott útmutatás, amit ezekre az emberekre rábízhatott. Amit ezek az emberek hűségesen tovább adtak annak a gyülekezetnek, akik fölött, akiknek a körében Isten őket előjáróul rendelte. Ugye tudjuk azt, hogy az egyháztörténetből, hogy voltak olyan korszakok, az ezutáni következő korszak, amikor már bizonyos értelemben túlzásba vitték ezt a bizonyos megemlékezést. Amikor meghalt egy ilyen előjáró, egy gyülekezeti vezető, akit mindenki nagyon nagy tiszteletben tartott, és akkor egyszer csak valaki elhozta, mit tudom én, az egyik ruháját, és azt mondta, hogy hát testvérek, ezt az X testvér hordta még életében, tegyük ezt ide valahol, hogyha látjuk ezt a ruhát, akkor ráemlékezzünk. És aztán így folytatódott, és tulajdonképpen így alakult ki a katolikus egyházban az erekéknek a tisztelete. Ez rossz emlékezés. Nem tárgyakat kell nekünk előhozni, ahogy annak idején tették. És most is, mai napig is léteznek ilyen szellemi értelemben vett erekék. Most is léteznek olyan emberek, akik, hogyha egy bizonyos gyülekezeti vezető, vagy egy lelkész eltávozik a gyülekezetből, vagy meghal, vagy áthelyezik, akkor már többet be se teszik a lábukat abba a gyülekezetbe. Ez rossz emlékezés. A jó emlékezés az, amikor megfigyeljük az életüknek a végét. Kifejezetten az életük végére irányítja itt az ige a figyelmünket, ahogy a Prédikátor könyve mondja a 7. fejezet 8. versében, hogy jobb valaminek a vége, mint a kezdete. Miért mondja ezt az ige? Azért, mert meg kell figyelnie a hívő embernek azt, hogy ezek az előjárók, akiket ő a hitben előjáróinak tartott, azok valóban hűségesen kitartottak-e az Úr Jézusnak a hitében, hogy vajon tényleg hűségesen kitartottak-e a tiszta tanításhoz, tanítás mellett életük végéig. És ez azért nagyon fontos, mert Vannak negatív példák. Most két negatív példa jut eszembe. Egy nagyon durva példa, bár Isten adja ennek a bizonyos személynek, hogy még megtérhessen, és mivel ő egy nagyon híres amerikai keresztjén író, ezért a nevét is megmondom, úgy hívták, hogy, vagy úgy hívják, mert még él, Joshua Harris, és több könyve is megjelent, magyarul is több könyve megjelent. És körülbelül 2 évvel ezelőtt ő az összes könyvét visszavonta, az összes könyvet, amit ő keresztjén témában írt, visszavonta, elköszönt a keresztjén lelkipásztori munkájától, elvált a feleségétől, és országvilág előtt közhírré tette, hogy ő már nem hívő ember. Magyarországon is voltak könyvei, és be kellett vonni a könyveit. Bezúztak az a kiadó, amelyik kiadta Magyarországon is az ő könyveit, nagyon jó könyvek voltak a maguk nemében különben, 1000 számra kellett a könyveket visszahívni a könyvesboltokból és a raktárban levőt pedig bezúzni, hogy megsemmisüljön. De tudunk olyan példát is, amikor valaki nagyhírű prédikátor, nagy gyülekezetnek a lelkésze, az élete végén egyszer csak eltér attól az evangéliumtól, amit mi az igéből ismerünk, és hirtelen azt mondja, hogy hát már annyit beszéltünk a bűről, most már ne a bűnt hirdessük, hanem a kegyelmet. Most már ne beszéljünk arról, hogy bűnösek az emberek, hanem arról beszéljünk, hogy milyen jó az Isten. Mert az, hogy folyton a bűről beszélünk, hát ez elriasztja az embereket, az nem valami kellemes és népszerű beszédtéma. Arról beszéljünk, hogy kegyelmes az Isten. Tárjuk ki a karját, és mondjuk azt, hogy mindenki mehet boldog-boldogtalan. Nem kell a bűről beszélni. Aztán, hogy azok, akik ilyen hamis evangéliummal mentek át az örökké valóságba, hogy aztán megtértek-e ezekből a gondolatokból, azt mi persze nem tudhatjuk. De ezért figyelmeztet itt bennünket az ige, hogy nézzünk az életük végére. Hogyan volt hűséges? Ki tartott-e a célig? A hit útjának a vége legyen példamutató azoknak az embereknek az életében, akikre emlékezünk. Hogy ez Krisztusra mutató vég legyen. És ezért nagyon fontos imádkoznunk saját magunkért is, meg a hívő testvéreinkért is, és a hitben előttünk álló vezetőinkért is, hogy nem olyan természetes dolog az, hogy az ember megmarad a hitben. Ha annyira természetes dolog lenne, akkor nem figyelmeztetne bennünket az Isten igéje újból és újból, hogy maradjunk meg a hitben. És nagyon fontos dolog azért imádkozni, akár saját magunkkal, akár a hívő testvéreinkkel, szeretteinkkel kapcsolatban, hogy Isten akkor, amikor elhozza a földi életünknek a végét, akkor adjon nekünk ő hozzá méltó átlépést az örökké valóságban. Hogy az ő hozzá való ragaszkodásban, az ő belé vetett szilárd, biztos hitben, a tiszta evangéliumnak a szellemében léphessünk át ebből a mulandó világból az örökké való világba. Mert azt mondja itt az ige, hogy nem ezeket az előjárókat kell követni, hanem a hitüket. Az előjárókat nem érdemes követni, mert az előjáró is bűnös ember. Ugyanúgy követtek el bűnöket az életük folyamán. És ezért a hitüket kell követni, a kitartásuk legyen példa, az Úr iránti odaadásukat kell példamutatónak tekinteni. Ugye annyira hamis dolog az, amikor az Úr Jézus kifejezett parancsa ellenére vannak olyanok, akik a lelkészt atyuknak nevezik, meg a pápát pápának. Ugye a pápa az abból a szóból jön, hogy papa, ugye magyarul. És tudjuk azt, hogy a római pápa határozza meg az egyház tanítását, akár a Bibliával szemben is. Miért? És miért hiszik ezt el az emberek? Azért hiszik el azok az emberek, akik elhiszik, mert nem a hitét követik annak, akit az Isten eléjük állított, hanem az embert követik. az embert utánozzák. És mert nem ragaszkodnak az Úr Jézusnak ahhoz a kifejezett tiltásához, hogy senkit ne hívjatok atyának. Nem az embert kell utánozni, mert az ember az akkor is, amikor Isten talán előjáróvá teszi, akkor is bűnös ember. Akkor is esendő ember. És azt is tudjuk, hogy annak ellenére, hogy minden hívő ember kapott valamilyen adományt Istentől, nem csinálhatunk úgy, minthogyha az az illető testvér tökéletes lenne. Talán ő maga tudja a legjobban, hogy mennyire nem az. Igen, minden hívő ember kapott adományt Istentől, és ezek különbözőek, és minden hívőnek más és más kisugárzása van, ha szabad ezt a szót használni, mégpedig azért, mert a különböző fajta embereket különböző módokon lehet megszólítani. Azért mondja Pál apostol is több helyen, hogy különfélék az adományok. És ezért nem helyes az, amikor különböző egyházakban vagy gyülekezetekben egy személyes lelkészség uralkodik, mert az Isten szerinti gyülekezetekben vannak előjárók, felvigyázók, vének szolgálnak, szolgáltak ugye az apostoli gyülekezetekben is, mert egy ember nem rendelkezhet annyi adománnyal, hogy a gyülekezet minden egyes tagjának az Isten szerint látott szükségeit kielégítse. És akkor, amikor ezt mondja itt az ige, hogy a hitét kell követni, akkor ez a tanács kizárja az előjárókhoz való ragaszkodást is. A hit egy. Az előjáróból nem válhat valamiféle guru. Ugye vannak ilyenek, tudjuk, hogy vannak ilyen keresztjén vezetők, vagy legalábbis magukat keresztjéneknek nevező vezetők, akik, ha ilyen gurukká válnak, akkor tulajdonképpen tévtanítók is mindjárt. Ezek nem a krisztusi hit követését tanítják, hanem a saját személyüket imádtatják a követőikkel. De azokról az előjárókról, akikről itt az apostol a Róma, a zsidókhoz írt levélben beszél, ezekről azt mondja a példabeszédek könyve 10. fejezetének a 7. verse, hogy az igaznak emlékezete áldott. Hogyha valaki az előjárójának, az előjáróinknak a hitét, a hűségét példaként követjük, akkor azáltal mi is áldást nyerünk. Részben azt az áldást, hogy van egyfajta buzdítás, ami bennünket is kitartásra ösztönöz, másrészt pedig azt az áldást, ami a Krisztus hűséges követésében rejlik. Mert hát ugye az Isten hűséges emberei azok is jönnek-mennek. Egy darabig itt vannak, szolgálnak a gyülekezetekben, a közösségekben, aztán utána nagyon gyakran eltávoznak. A mi életünkben is biztos tudnátok olyan testvéreket említeni, akik egy darabig itt voltak közöttünk, aztán Isten elszólította őket. Hát akkor mit tegyünk ilyenkor? Látjuk, hogy ahogy ezek a hitben előjáróink, akiktől már elbúcsúztunk, milyen tiszta formában igyekeztek a Krisztus tanítását képviselni, és aztán látjuk a mai egyházat, a mai gyülekezeteket, hogy sokszor maguk a hívők is egyre távolabb kerülnek a krisztusi tanítástól. Egymás után halnak ki a gyülekezetünkből azok, akik az Isten hamisítatlan igéjét prédikálták bűnről, ítéletről és kegyelemről, és aztán most itt vagyunk egy olyan korban, amikor azt látjuk, hogy a liberalizmus, a biblia kritika, az, hogy nem kell azokat a dolgokat azért olyan nagyon komolyan venni, a tisztaságot, az Isten iránt való elkötelezettséget, nem kell ezt olyan komolyan venni, az Isten se kíván ennyit. Akkor Az ember azt érzi, hogy hát minthogyha kihúzták volna a talajt a lába alól. És akkor megkérdezi a zsoltáríró, mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Mit cselekedett az igaz? Itt meglátjuk, hogy mit kell az igaznak cselekedni akkor, amikor úgy érzi, hogy kihúzzák a talajt a lába alól. Azt mondja az ige, újból és újból, hogy az Úr Jézusra kell nézni. És itt az Úr Jézust úgy mutatja be az apostol, mint aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ugyanaz az Isten, akiről, aki saját magát úgy mutatta be Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Nagyon érdekes és nagyon szép ez a héber nyelv. A régi héber nyelvben, amelyiken a Biblia íródott, abban igazából az ige időnek, tehát múlt, jelen, jövő, nem volt igazából túlságosan nagy szerepe. Sokkal nagyobb szerepe volt annak, hogy az a cselekvés, amiről szó van, az folyamatosan történik, vagy pedig csak egyszer történik meg, egy bizonyos ponton történik meg. És akkor, amikor Isten úgy mutatkozik be Mózesnek a Mózes második könyve harmadik fejezetében, hogy vagyok, aki vagyok, Ehje Asher Ehje, akkor ez olyan, hogy azt is jelenti, hogy vagyok, aki voltam, vagyok és leszek, voltam, aki voltam, vagyok és leszek, leszek, aki vagyok, voltam és leszek, az örök állandó, az örök állandóság, tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Az előjárók jönnek és mennek. Az előjárók között vannak hűségesek, és vannak olyanok, akik talán megbotránkoztatnak másokat. De az Úr Jézus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. És ez a fundamentum, ez az alap soha nem fog elrontatni. Amikor Bence most a 7. születésnapjára kapott tőlem egy rendes, igazi Bibliát. Nem is gondoltam volna, rögtön fölnyitotta, és elkezdte olvasni a Mózes első könyve első fejezetének az első versét, és szépen elolvasta. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és itt megállt. És megkérdezte tőlem, hogy hát ő ezt nem érti. Hogy lehet, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, de hát hogy lehet, hogy ha volt egy kezdet, akkor hogy tudott Isten akkor teremteni? Hogy Isten akkor már megvolt? Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan, egzisztenciális kérdés, amit nem is gondoltam volna, hogy egy 7 éves gyerek ezt végig gondolja. Azért, mert ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. És akkor, amikor a Jelenések könyvéből azt olvassuk, hogy ő az, aki öröktől fogva van, szeretném ezt a néhány verset elolvasni, a Jelenések könyve 4. fejezetének a 8. versétől. A 4 élőlény, amelyek mindegyikének 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, éjjel-nappal, szünet nélkül ezt mondta, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a trónon ül, annak, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és koronáikat a trón elé teszik. Aki örökkön örökké él. És ez az örökkön örökké élő, ez a Jahve, az ugyanaz, mint az, ami Urunk Jézus Krisztus, akiről itt a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 8. verse azt mondja, hogy aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Az örökké létező Isten. Ez a Jézus Krisztus, a mi megváltónk, az örökké létező Isten. Ezért van az, amikor a János Evangélium a 8. fejezetében az Úr Jézus mond egy olyan mondatot, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Mondják nekem, mit beszélsz te ilyeneket? Hát fiatalabb vagy te, még itt a legtöbbünknél, még 30 évesen vagy, vagy 33 évesen vagy, és ilyeneket mondasz, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ráadásul jelen időben. És ezért akarták az Úr Jézust akkor megkövezni. Mert ezzel a kijelentésével egyenlővé tette magát az Istennel. Egyenlővé tette magát Jahvéval, az örökkön örökké élővel, aki van, aki volt, és aki eljövendő. És tulajdonképpen ezek a szegény zsidó emberek, akik ott az Úr Jézust ezért a mondatáért meg akarták kövezni, tulajdonképpen a legsúlyosabb tévtanításban leledzettek. Mert itt, amikor az apostol a zsidókhoz írt levélben a tévtanításokról beszél, a tévtanításoknak a veszélyéről beszél, akkor ezek a tévtanítások kifejezetten az Úr Jézus Krisztusnak a személyét támadják. Talán emlékeztek, akik velünk együtt olvastátok a János első levelének az igéit, ugye hosszan tanulmányoztuk a János első levelét is, akkor ott is ezt láttuk. Kit nevezett János Antikrisztusnak? Azt, aki tagadta, hogy Jézus az Isten. És azt, aki tagadta, hogy a testben megjelent Isten. Tehát aki Krisztusnak az emberségét és Krisztusnak az istenségét tagadja. És ugye sokszor láttuk az egyháztörténelem folyamán, hogy a tévtanításoknak a forrása az sokszor egy önjelölt, felfúvalkodott, saját magát előjáróvá föltoló ember, aki aztán teleszórja a világgal a tanításait. A mai világban rettenetes mennyiségű tévtanítást lehet olvasni az interneten, könyvekből. Sokszor látom azt, hogy sok hívő ember több könyvet olvas, mint Bibliát. Nem akarok az áhítatos könyvek ellen beszélni, de hogyha végig gondoljátok, hogy az áhítatos könyvekben van egy bibliai mondat, és utána hússor magyarázat, lehet, hogy érdemesebb lenne inkább hússor Bibliát olvasni, és csak egy sor magyarázatot. És ugye a tévtanítások azok mindig sokfélék. Azért beszél itt arról, hogy sokféle tévtanítás van. Sokféle tévtanítás van, mert a tévtanítók azok mindenkinek a gusztusát kiszolgálják. Ahogy mondja Pál apostol, hogy az emberek, akiknek viszket a fülük, a saját kedvük szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. De olyan fontos dolog, hogy akkor, amikor az Isten beszédéről olvasunk, amikor az isteni tanításról olvasunk, ez az igében minden egyes alkalommal egyes számban van. A tévtanítók többes számban, a tévtanítások többes számban, de az Isten beszéde minden alkalommal egyes számban van. Az isteni tanítás, az igazi tanítás, az igének a tanítása, az evangéliumnak a tanítása, az mindig egy. És azt olvassuk még itt, hogy a tévtanítás az idegen az Isten igéjétől. Sokszor, talán ti is emlékeztek rá, hogy amikor az ember kezdő, hívő, még a Bibliát nem nagyon ismeri, de az Úr Jézushoz nagyon őszintén ragaszkodik, akkor talán nem tudja megmagyarázni, de észreveszi, hogy valamilyen tanításban idegenség van. Lehet, hogy még nincs elég Biblia ismerete ahhoz, hogy igékkel alátámassza, de az Istennek a benne levő szelleme figyelmezteti, hogy vigyázz, ez idegen. És ez teljesen egybehangzik azzal, amit az Úr Jézus mond a János evangéliumának a 10. fejezetében, ahol a jó pásztorról beszél, hogy a juhok követik őt, mert ismerik a hangját. Ugye a juhok követik a jó pásztort, mert ismerik a hangját. Idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik az idegeneknek a hangját. Olyan jó dolog az, hogy a juhoknak nem kell az összes idegen hangot ismerni. A hívő embernek nem kell az összes tévtanítást ismerni, még csak az hiányzik, hát az ember bele is gárgyulna, annyi van. A jó pásztor hangját kell nagyon jól ismerni. A jó pásztor hangját kell egyre jobban megismerni ahhoz, hogy az ember ne tévedjen el. Mert azt mondja itt tovább az apostol, hogy mert kegyelemmel kell megerősíteni a szívet. Nem a tudománnyal, ami felfúvalkodottá tesz. A szívet a kegyelem erősíti meg. Miért? Azért, mert a kegyelem állandóan a Krisztus keresztjéhez hív bennünket. A kegyelem állandóan a Krisztus keresztjét mutatja fel, és akkor, amikor a Krisztus keresztjét látjuk, akkor a hívő ember megalázza magát. A Krisztus keresztje, az Isten kegyelme, az alázatot ébreszt a szívben. Itt aztán folytatja tovább az apostol, hogy hát akkor hogy van ez, hogy zsidó barátaink azt gondolják, hogy majd ők, hogyha betartják a kósersági törvényeket, az fogja őket megerősíteni. És ezért mondja, nem az fog titeket megerősíteni, hogy mit tesztek, hanem a Krisztus kegyelme erősíti meg a szívet. Ugye tudjuk, hogy Pál ezt a levelet a zsidó, Krisztus hívő embereknek írta, és ugye aki kicsit is ismeri a zsidóságot, tudja, hogy a mai napig mekkora jelentőséget tulajdonítanak a zsidók az étkezési, tehát a hithű vagy a vallásos zsidók az étkezési szabályoknak a betartásában. És azt látjuk, hogy Isten kezdettől fogva figyelmeztette a benne hív, a Krisztusban hívő zsidókat, hogy vigyázzanak ezzel. Mert ebben veszedelem rejlik. Olyan szép dolog az, amikor emlékeztek a történetre, amikor Péter Joppéban imádkozik, és egyszer csak leszáll le, alászáll ugye a lepedő, és a lepedőben mindenféle olyan állat ott nyüzsög, amit azt mondja neki a mennyei hang, na Péter, vágd le, és edd meg. Péter teljesen rosszul lesz. Ő, hát ő soha életében ilyen dolgokat a szájába be nem vett. Túl kell jutni Péternek ahhoz, ezeken a kósersági szabályokon túl kell jutni Péternek. Mert olyan szabályok a mai napig is, a zsidóságban is, olyan szabályok ezek, amelyek megakadályozzák azt, hogy ők tényleg közel kerüljenek Istenhez. Mert a számukra nagyobb a szabály, mint maga az, aki a szabályt alkotta. És ugyanúgy az Úr Jézusnak a korában is. Szinte nagyobbnak tartották a rendelkezéseket, magasabbnak tartották a rendelkezéseket, főleg amelyeket még emberi rendelkezésekkel kiegészítették, mint azt, aki a törvényt alkotta. Ez itt az alapvető probléma. Ugye, akkor, amikor a Mózes könyv, a harmadik könyve 11. fejezetében ott végigolvassuk azt, hogy melyik a tisztátalan és melyik a tiszta állat, az ember azt gondolná, hogy hát mi szükségünk van nekünk erre. Hát a zsidók ebből csináltak egy nagyon, ennél sokkal komplikáltabb különben kósersági szabályrendszert. Olyasmi is benne van a kósersági szabályrendszerben, ami az Isten igéjében még csak meg sem említetik, de ők ugye az emberi rendelkezéseikkel, ahogy az Úr Jézus azt mondta, szépen bele is tették. És ugye ezeknek a tisztasági, kósersági törvényeknek nagyon fontos szerepe volt a zsidóságban a kivonulás idején, amikor Isten adta ezt nekik. Először is fizikailag Isten meg akarta őket őrizni, az egészségüket meg akarta őrizni. Nyilvánvaló az étkezési rend, az egy olyan fajta rend volt, ami által Isten a népnek a táplálkozását akarta egyensúlyban tartani, és azt akarta, hogy ők egészségesek maradjanak, hogy erre vonatkoztak a tisztasági törvények és más egyéb. Amiből aztán vallási törvényeket csináltak. Az a különbség az Isten rendelkezései és a zsidók vallási törvényei között, hogy az Isten a rendelkezéseket, ezeket a törvényeket a nép jólétének az érdekében alkotta, a nép pedig olyan törvényt faragott belőle, amivel majd ők azt hiszik, hogy kielégítik az Istent és betömik a száját. Ez az alapvető probléma. A mai napig is a zsidóságban, ami a törvényeknek a betartását illeti. A kosársági törvényeknek azonban van egy szellemi mondani valója is, mégpedig az, hogy a tiszta és a tisztátalan állatok jelképeznek bizonyos követendő vagy kerülendő emberi magatartás formákat. Megjelenítenek olyan emberi tulajdonságokat és olyan emberi magatartás formákat, amelyeket fontos követni, jó dolog követni, és olyanokat, amelyeket pedig nem jó követni. Mondok néhány példát. Ugye a Bibliában nagyon gyakran szerepel a juh, ami ugye tiszta állat, és arról nevezetes, hogy a juh némán tűri azt, hogy őt nyírják. Arról nevezetes a juh, hogy hallja a jó pásztornak a hangját, és az idegentől elfut. Ugye ezek olyan tulajdonságok a birkában, amit emberként nekünk követnünk kell. Aztán ott látjuk például a kecskét. Nem tudom, hogy volt-e dolgotok kecskével. A kecske nagyon érdekes, nagyon tiszta állat, nem eszi meg az ennivalóját, hogyha leesett a földre. Nem iszik meg a kecske mocskos, tisztátalan vizet. Aztán a kecske, én egyszer láttam az unokatestvéremnek a kecskenyáját, amikor legelésztek, nagyon aranyosak voltak. Az egyik kecske a két lábával lehajlított egy nagy, hosszú, de hajlékony akácfa ágat. Ugye nagyon szereti a kecske az akáclevelet, lehajlította, és megvárta, amíg a többiek lelegelik róla a levelét. Aztán a következő ágat egy másik kecske hajlította le, és aztán utána ő legelte le a leveleket róla. Tehát nagyon kedves állat a kecske, és arra tanít bennünket, hogy igen, figyelnünk kell a szellemi tisztaságra, segítenünk kell a másiknak. De aztán vannak negatív példák is, amit Péter apostol maga is felhoz, például a disznó. Ugye a disznó az egy nagyon szép teremtménye Istennek, azon kívül a disznó nagyon okos is, ugye, mint tudjuk. De a disznónak az a tulajdonsága, ahogy Péter apostol elmondja, hogy amint megmosódik, mondjuk valakinek eszébe jutna egy disznót megmosni, jól lecsutakolni, hát az bizony az első adandó alkalommal keresne egy jókora pocsolyát, és abban jól meghentergőzne. Mert ez a disznónak a tulajdonsága. Ezért ezt elő is mondja, tehát ezt elő is hozza Péter apostol, mint olyan tulajdonságot, amit nem szabad követni. Hogy a megmosódott disznó rögtön belehengergőzik a sárba. De aztán nagyon érdekes példa még a denevér, ami szintén tisztátalan állat. És ugye az ember, hogyha a denevért nézi, akkor hát elég nehéz róla eldönteni, hogyha az ember nem is ért hozzá, vagy nem tanult ilyeneket, hogy hát miféle furcsa állat ez az egér. Ugye magyarul is hívjuk őt bőregérnek. Hogy akkor most ez madár, vagy egér? Hát madárnak madár, mert szárnya van, de hát mégsem madár, mert emlős állat, de egérnek meg nem egér, mert nem mászik a földön. Hogy van ez? Ugye ez is arra példa, hogy ne legyen az ember, ahogy Jakab apostol mondja, két szívű. Se nem egér, se nem madár. Egyik se. Hanem, ahogy az Úr Jézus is mondja, a mi beszédünk legyen igen, vagy legyen nem, nem. Ne legyen bennünk ez a kétfajta magatartás, hogy se nem egér, se nem madár. És a harmadik jelentősége a kósársági szabályoknak az az, hogy nekünk hívőknek, hogy nem szabad minden szellemi táplálékot válogatás nélkül benyelni. Sokszor azt hiszük, hogy nem árt elolvasni egy bizonyos könyvet, vagy megnézni ezt vagy azt, vagy elmenni ide vagy oda. De hogyha nem vagyunk válogatósak, és nem válogatjuk meg azt a szellemi táplálékot, amivel a lelkünket, a gondolatainkat, a képzeletvilágunkat, az értelmünket, a szellemünket tápláljuk, akkor ez hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy az Isten beszédét nem kell halálosan komolyan venni. És ez egy nagyon nagy veszély, és a kósersági törvények legyenek nekünk ebből a szempontból példa és jelkép, hogy tegyünk különbséget, ahogy az Isten igéje mindig is különbséget tesz a tiszta és a tisztátalan között. Ugye az étkezési szabályok, a vallásos előírások betartása nem erősíti meg a szívet, amikor tévtanításokkal kerülünk szembe, hanem kegyelemre van szükségünk. Ugye ezt mondta itt az apostol ezekben a versekben. És hol találjuk a kegyelmet? Hát az oltáron. Az oltár mutatja meg a kegyelemnek a helyét. Az Isten kegyelmének a jele az oltár. Nagyon érdekes, hogy a Malakiás könyvében, az első fejezetben, két versben is, a 7. és a 12. versben is az oltárt az Úr asztalának nevezi a próféta. Az oltár az Úr asztala, amelyikről a hívő vagy eszik, vagy nem eszik. Az oltár az Úr asztala, az asztala, amelyikre a bűnös Izrael mindenféle mocskos dolgot föltett. Ugye erről szól a Malakiás prófétának a könyve itt ezekben a versekben. És ugyanerről beszél Pál apostol is a korintusbeliekhez írt első levél 10. fejezetében, amikor az Úr asztalát úgy emlegeti, hogy ez az úrvacsorai közösség. Ugye akkor, amikor az Úr asztaláról beszél, mint közösségről, az Úrral való közösségről, akkor az ószövetségi béke áldozatokra utal az ige, ahol egyrészt az Úrnak megáldoztak égő áldozatul, az áldozatnak a másik részét pedig a papok ették meg, és erre a béke áldozati lakomára másokat is meghívhattak. És ez a béke áldozati lakoma jelképezte az Istennel való közösségnek a megélését, ezért volt az, hogy ezt az áldozatot egyenlőképpen osztották el Isten és az emberek között. Az egyik részét, ami Istennek szántak, azt megégették, a másik részét pedig ők megették. És az asztalnak, tudjuk a Bibliából, hogy nagyon fontos jelentősége van. Az egymással való közösség, tehát az egymás dolgainak, a személyének a megismerése. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy mennyire veszélyes dolog a mai társadalomban az, hogy a családi közösségek sokszor már nem nyilvánulnak meg abban, hogy legalább naponta egyszer a család minden tagja leül, és együtt ebédel, vagy együtt vacsorázik, vagy együtt reggelizik. Mindenki megy jobbra-balra, lehet, hogy együtt is ehetnének, de mindenki tálcára teszi az ennivalóját, elvonul a szobájába, és akkor ott... mit tudom én, munkaközben ottan eszeget, vagy lehet, hogy nem munkaközben, hanem mit tudom én, filmet néz, vagy facebookozik, vagy mit tudom én, milyen borzalmas dolgot említsek, és nincsen közösség a családokban. De nincsen közösség sokszor a gyülekezetekben sem. Kimegyünk a gyülekezeti házból, és aztán utána lehúzzuk a rolót. Azt se tudjuk, hogy a másik éle, hal-e. De itt sokkal komolyabb dologról beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy az úrasztala, az tulajdonképpen az úrvacsorai közösség, amikor közösségben vagyunk az Úrral és egymással. És egy nagyon-nagyon kemény kijelentést tesz itt az ige, amikor azt mondja, hogy nincs joguk enni erről az asztalról, erről az oltárról azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mire vonatkozik ez? Ugye a zsidókhoz írt levélben, levél korában még folytak a templomi áldozatok. Ugye a sátor szót azt a jeruzsálemi templomra vonatkoztatja, de azért használja a sátor szót, mert a pusztai vándorláskor a szent sátorra utal ezzel, tehát azzal arra akar utalni, hogy nem egy állandó dologról van szó, még úton vagyunk, még vándorlás a részünk, de azt mondja, hogy erről az oltárról, erről az asztalról nincsen joguk enni azoknak, akik a Krisztust elutasító zsidósághoz tartoznak. Miért? Azért, mert azok a papok, akik még a Krisztus halála után is, a Krisztus áldozati halála után is tovább folytatták az áldozatoknak a bemutatását, holott nagyon jól tudták, hogy Isten nem fogadja el az áldozatot, talán emlékeztek, hogy nem lett fehér az a bizonyos kötél vagy szalag a pusztába kiűzött kecskebaknak a szarván. Tudták, hogy az Isten nem fogadta el az áldozatot. És a Krisztus ellenségei voltak. Tehát nyilvánvaló, hogy nincsen joguk részt venni az úrvacsorai közösségben, amely kifejezetten a Krisztus vérével való közösség. Ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz más helyen, a Krisztus vérével való közösség, a Krisztus testével való közösség, a benne hívőkkel való közösség. És hogyha azt mondja itt az ige, hogy azoknak, akik a Krisztus ellenségei voltak, nincsen joguk enni abból a béke lakomából, ami a Krisztussal való közösséget és a Krisztusban hívőkkel való közösséget jelképezi, akkor ez a mai korra is ugyanígy igaz. Hogy nem vehetnek részt nem hívők az úrvacsorai közösségben. Az úrvacsorai közösség kizárólag a Krisztusban hívők számára adatott. És hamis egyházi gyakorlat az, hogy bárki bemegy a templomba, azt se tudjuk, hogy ki fia a borja, úrvacsora van, föláll, előre megy, vagy nem tudom milyen formában megtartják az úrvacsorai közösséget. Lehet, hogy akármilyen bűnökben leledzik, senkit nem érdekel, hogy újjászületett embere, senkit nem érdekel, hogy a Krisztusnak ellensége vagy barátja, senkit nem érdekel, hogy a Krisztusnak megváltott gyermeke, vagy pedig a Krisztusnak a gyalázója. Nem vehet részt az úrvacsorai közösségben. Ezt nagyon, de nagyon komolyan kell venni. Mert az Isten igéje kifejezetten és nagyon keményen ezt tanítja. Miért van ez így? Azt látjuk a következő versben, hogy itt az apostol a Jom Kipuri áldozatról beszél, amikor azt mondja, hogy az áldozatoknak a vérét beviszik a szentek szentjébe a bűnért, de az állatnak, a leült állatnak a testét, tehát a leült állatnak a tetemét, azt kiviszik a táboron kívül, és ott elégetik. De tudjuk, hogy a Mózes 3. könyve 16. fejezetében van nagyon részletesen leírva a Jom Kipuri áldozat, tehát az engesztelő napi áldozat, amikor először Áron bűneiért kellett bemutatni az áldozatot, utána pedig a nép bűneiért. De ezeknek az áldozati állatoknak a vérét kellett a szentek szentjébe bevinni, és ott meghintették vele, ugye a főpap meghintette vele a frigyládát, ráfröcskölte a frigyláda tetejére, ugye erről beszéltünk a zsidókhoz írt levél kapcsán, amikor így fogalmaz az apostol, hogy a meghintésnek a vére, ugye amivel meghintették a frigyládát, és a frigyláda elé is fröcsköltek ebből a vérből, és utána ennek a két levágott állatnak a tetemét, amelyik Áronnak és a népnek a bűnét jellemezte, vagy jelképezte, kivitték a pusztai vándorlás idején a táboron kívül, amikor már letelepedtek az Izrael földjén, akkor pedig Jeruzsálemen kívül, és ott teljesen elégették. Ez azt jelentette, hogy ezt a két áldozatot, azt a két áldozati állat, a két levágott áldozati állatot azért nem volt szabad az oltárra föltenni, mert a papok és Izrael bűnét jelképezték, és a bűnt ki kellett takarítani a táborból. A bűnt ki kellett vinni kívülre Jeruzsálemből, ki kellett takarítani arról a helyről, ahol a Szent Isten tartózkodott. És ezért mondja aztán a 12. versben itt az apostol, hogy Jézus is a kapun kívül szenvedett. Őt, aki szent volt, aki bűnt nem követett el, az Isten bűnné tette értünk, ahogy fogalmaz egy másik helyen Pál apostol. A mi bűneinket terhelte rá az Isten. Egy idegennek, az Istentől idegeneknek a bűnét terhelte az Úr Jézusra rá az Isten. És ezt a bűnt, ezt kívül kellett vinni a táboron. Ki kellett vinni Jeruzsálemből. Ezért nem halhatott meg az Úr Jézus Jeruzsálem falai között. És ezért volt az, hogy a sötétségnek a három órájában, vagy a három órájának az elején az Úr Jézus úgy kiáltott föl, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon döbbenetes, hogy ez az egyedüli mondat az egész Bibliában, amelyik mind a három bibliai nyelven le van írva a Bibliában. Ugye a 22. Zsoltárban héberül, és az evangéliumokban pedig arámul és görögül is le van írva. Én Istenem, miért hagytál el engem? De azt látjuk, hogy az Úr Jézus halálakor megfordulnak a viszonyok. És az Úr Jézus elutasítása miatt a tábor, tehát Jeruzsálem válik tisztátalanná. Ezért mondja az apostol itt, hogy menjünk ki az Úr Jézushoz a táboron kívülre. Ki kell jönni a Krisztus gyűlölő táborból. Ki kell jönni a Krisztus gyűlölő Jeruzsálemből, amelyik a Krisztus ellen döntött akkor, amikor megvolt a lehetősége arra, hogy elfogadja Krisztust. És ezért olvastuk föl az istentisztelet elején a Mózes második könyvéből, a 33. fejezetből azokat a bizonyos verseket, amikor az aranyborjúval való áldozás, bálványozás után Mózes fölveszi a saját sátrát, tehát ne értsétek félre a bibliai szöveget, itt Mózesnek a saját sátráról van szó, mert a szent sátor akkor még nem állt. Ugye később építi föl Isten utasításai szerint ugye a szent sátrat Mózes. Tehát Mózes a saját sátrát kivitte a tisztátalanná vált táborból. És az, hogy Mózes kivitte a saját sátrát a táborból, és ő is utána ment, és tudjuk, hogy még Józsué is utána ment, ezt a cselekedetét Isten igazolta is, mert a Mózesnek a sátrában megjelent az Isten dicsősége. És itt Pál apostol egy olyan döbbenetes dolgot tanácsol a zsidókhoz írt levélben a Krisztusban hívő zsidóknak, ami tulajdonképpen az egész zsidóságukat alapjaiban rengeti meg. Mert azt mondja, hogy a Krisztusban hívő zsidóknak el kell hagyniuk a Krisztust gyűlölő zsidóságot. Ha Krisztus nincs ott, ha Krisztusnak nincs helye ebben a zsidóságban, akkor nekik sem lehet helyük benne. És gondoljatok bele, hogy ezeknek a zsidó hívőknek micsoda rettenetes szavak lehettek ezek, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy milyen mérhetetlenül és milyen hűségesen ragaszkodnak a zsidók a hagyományaikhoz, a törvényeikhez, a bölcseikhez. De ezt a szétválasztást nem lehet elkerülni. És ez a mai kor hívőire is ugyanígy igaz. Ki kell jönni azokról a helyekről, amelyek a Krisztus ellenségeinek bizonyulnak. Ki kell jönni onnan, ahol a Krisztusnak nincsen helye. És lehet, hogy ki kell jönni egy egyházból. Lehet, hogy ki kell jönni egy gyülekezetből, amelyik Krisztus ellenes tanításokat hirdet. Lehet, hogy ki kell jönni egy egyházból, amelyik azt állítja, hogy a Biblia nem az Isten beszéde. Vagy amelyik azt mondja, hogy a Bibliát nem kell komolyan venni. Vagy amelyik azt mondja, hogy a Bibliát emberek írták. Ki kell jönni abból a közösségből, amelyik azt állítja, hogy Krisztus nem az Isten fia. Amelyik azt állítja, hogy Krisztus nem a testben megjelent Isten. Ki kell jönni onnan, ahol azt állítják, hogy nem egyedül a Krisztus áldozata által van menekülésünk. Ki kell jönni minden olyan közösségből és csoportosulásból, amelyik azt mondja, hogy nem a Krisztus kegyelme által van menekülés. Az elkülönülés az mindig nagyon nehéz dolog. Mindig megvádolják a hívő embert azzal, hogy nem toleráns, hogy kirekesztő. És nem jut eszükbe azoknak, akik ilyeneket mondanak, hogyha ők kirekesztik Krisztust, akkor ők a kirekesztők, nem én. Hogyha én Krisztushoz szabom magam, ha én Krisztus mellé adtam magam, akkor ugyanaz lett a sorsom, mint ahogy az Úr Jézus megmondta, hogy ki fognak titeket rekeszteni a gyülekezeteikből. Lehet, hogy nekem kell elmennem, de ahogy elvetették és kitaszították Krisztust, nekem sem lehet más a sorsom. Nekem is el kell különülnöm. De sokszor vádaskodik a világ, hogy igen, kirekesztőek vagyunk. Lehetséges, hogy ha én megvallom Krisztust, lehet, hogy ők maguk fognak engem kitaszítani. Ahogy a Krisztusban hívő zsidókat is tudjuk nagyon jól Pál apostol utazásainak a történetéből, kikergették a zsinagógákból, megkövezték őket. Ez a Krisztus gyalázata. Menjünk ki hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozva, mert azt mondja, hogy ha részünk van az ő gyalázatában, akinek része van az ő gyalázatában, annak lesz része majd az ő dicsőségében is. Azt olvassuk az igében itt a zsidókhoz írt levélben, hogy Krisztus ezzel a gyalázattal nem törődött. Krisztus a gyalázatot megvetette, nem tartotta méltónak azt, hogy ő ezzel a gyalázattal foglalkozzon. És ezért tanácsolja itt az ige nekünk, hogy a hívők se törődjenek vele, hanem a mennyei Jeruzsálem felé, a jövendő felé haladjanak, a megjutalmazásra tekintsenek. Mert akkor Isten a magáinak, magáéjának fogja elismerni őket, akkor Krisztus a magáinak fogja elismerni őket. És akkor, amikor valaki kimegy Krisztushoz a táboron kívülre, amikor valaki kész hordozni a Krisztusnak a gyalázatát, akkor kezdődik el a valódi, az Isten szerinti imádat és Isten tisztelet. Ez lesz az igazi szellemben és valóságban történő Isten tisztelet és Isten imádat, amikor a tisztátalanságban, tisztátalanságtól elkülönül a hívő ember. És a hála és az Isten magasztalása és az életének az odaszánása lesz a szellemi áldozata az ilyen embernek. Itt azután az ige a bizonyságtételről beszél, hogy akkor el tudjuk mondani azt, hogy mi az, amit Krisztus tett az életemben, és ennek gyümölcse van, mert emberek Isten szellemének a hatása alá kerülnek. Nem biztos, hogy mindjárt könnyek között megtérnek, erre ne is számítsunk, ne is várjuk, ez az Isten dolga, de ne felejtsük el, hogy amikor bizonyságot teszünk, annak már ott akkor van egy olyan gyümölcse, amit senki nem lát, de mi tudhatjuk. Az, hogy amikor az Istennek a szeretetéről, a Krisztus szeretetéről, a bűnbocsánatról, a Krisztus áldozatáról szóló evangélium elhangzik, az Isten szelleme ott hat abban az emberben, aki azt hallgatja, még akkor is, ha mi nem vesszük észre. Aztán beszél itt később az apostol a jótékonyságról, az adakozásról, mert hiszen hamis az a kereszténység, amely csak szavakban nyilvánul meg, cselekedetek nélkül, ugye olyan hosszan feszegeti ezt Jakab apostol. És ezeket a cselekedeteket Isten előre elkészítette. Kérdés az, hogy meg is tesszük-e? Mert a cselekedetekben megnyilvánuló áldozat, az sokszor nagyon-nagyon nehéz. Az odaszánt élet cselekedetei gyakran harcokkal, kényelmetlenséggel járnak. sokszor anyagi, fizikai áldozattal jár, és hát beszélni sokkal könnyebb, mint a pénzemet, az időmet, a munkaerőmet, a kényelmemet feláldozni az Úr oltárán. És ne felejtsük el, hogy itt nem csak a gyülekezeti szolgálatról van szó, hanem az életnek a bizonságtétele. Az életnek a bizonságtétele is beletartozik a jótékonyság és az adakozás gyakorlásába. Amikor az ember elmegy két mérföldre azzal, aki őt egy mérföld útra kényszeríti. Akkor, amikor az ember a munkahelyén talán többet is megtesz a mások, a munkatársainak, vagy a rábízottak érdekében, mint ami szigorú értelemben véve a kötelessége lenne. Beszél itt aztán tovább újból az apostol arról, hogy mi a helyes gyülekezeti rend, hogy hogyan viszonyuljunk az előjáróinkhoz, akik még közöttünk vannak, és itt az engedelmességet emeli ki az apostol. Az Istentől kapott tekintélynek az elismerését. Hát ez manapság azért nem nagyon divat. A gyerekeket sem szoktatják arra, hogy a tekintélyt, a szülői tekintélyt, a tanári tekintélyt, a felnőtteknek a tekintélyt tiszteletben tartsa. De az Isten országában, az Isten királyi uralma alatt más a rend. Az Isten királyi uralmában az a rend, hogy az Istentől rendelt tekintélyt tiszteletben kell tartani. És azt mondja itt az ige, hogy az Istentől rendelt előjáróinkra oda kell figyelni, mert Isten megbízásából végzik a szolgálatukat, és Isten előtt számadással tartoznak. És ezért mi ne nehezítsük meg a munkájukat. Ne okozzunk nekik fájdalmat a lázadozásainkkal, hanem segítsük őket azzal, hogy támogatjuk őket az Istentől kapott feladatuk végzésében. Mert akkor, amikor valaki hívő, Istentől megbízott előjárók ellen lázadozik, akkor az ilyen ember nem fogadja el az Istentől megszabott gyülekezeti rendet. És sokszor maguk ezek a lázadozók húzzák a rövidebbet, mert vagy valamilyen tévtanításoknak esnek áldozatul, vagy az Isten nem tetszését, az Isten ítéletét vonják a saját fejükre, és talán szellemi javaktól esnek el, amit attól az előjárótól kaphattak volna meg, aki ellen ők lázadoznak. Hanem itt azt mondja az apostol, hogy imádkozzunk az előjárókért. Hiszen az előjárók, mint ahogy már szó volt róla, ugyanolyan esendő, bűnös emberek, mint bárki más, de közben pedig óriási felelősség nehezedik rájuk, mert Isten előtt újra meg újra meg kell vizsgálniuk a lelki ismeretüket, hogy vajon helyesen terelgetik-e a rájuk bízott nyájat, vajon helyesen táplálgatják-e azokat, akiknek nekik kell enni adniuk, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy adjatok nekik ti enni. Micsoda felelősség. Micsoda felelőssége van annak, akire Isten azt bízta, hogy adja tovább másoknak az Isten igéjének az üzenetét. Hogy vajon tényleg Isten üzenete az, amit én továbbadok? Vajon nem hirdetek-e valami tévtanítást? Vajon nem hirdetek-e olyasmit, amit én magam nem vagyok hajlandó megtenni? Vajon Isten bízott meg, vagy csak én magam toltam föl magam, és a saját magam tudását és a bölcsességét fitoktatom? És azt mondja itt az ige, hogy igen, segíteni kell az előjárókat abban, hogy tisztességesen tudjanak eljárni abban a szolgálatban, amit Isten rájuk bízott. Hiszen mindenki őket nézi. Olyan-e az élete? Úgy tanít-e? Igazságos-e, amikor a gyülekezeti fegyelmet kell gyakorolnia? Megteszi-e mindazt, amire Isten felhatalmazta? Nem tesz-e többet, vagy nem tesz-e valami mást? Nagyon súlyos felelőssége van a gyülekezetben az előjárónak. De aztán Pál itt még újabb ima témát is felsorol, azt mondja, hogy ő saját személyében is imádságot kér, azért, hogy szabadulhasson a fogságból, hogy újra meglátogathassa a gyülekezeteket. Ugye tudjuk azt, hogy neki milyen tervei voltak a gyülekezeteknek a meglátogatására, hogy el akart menni Hispániába például. És itt felmerül az a kérdés, hogy mi vajon ismerjük-e a mi elöljáróinknak a személyes életét, a gondjait, a szolgálatát, hogy konkrétan tudjunk meghatározott témákban imádkozni értük. Tehát idáig beszél Pál apostol a gyülekezetnek a rendjéről, hogy hogyan is imádkozzon a hívő ember a gyülekezetben az előjárókért, aztán utána következik tulajdonképpen a levélnek a befejező része, és ezt a befejezést az apostol egy áldással kezdi. Nézzük meg, hogy ki az, aki áld. A békesség Istene az, aki áld, aki Krisztusban béke jobbot nyújtott az ellene lázadó embernek. Aztán, aki áld, az az örök szövetségnek az Istene. Az az Isten, aki öröktől fogva eltervezett egy szövetséget az emberrel, az ellene lázadozó bűnös emberrel, és ennek az örök szövetségnek a többi, későbbi szövetség, amiről olvashatunk az igében, az előképe volt, ennek a szövetségnek vére van. A szövetség vére, amelyről láttuk, hogy kegyelemért esdekel a bűnös számára, és ez abban mutatkozott meg, hogy Isten elfogadta Krisztus vérének a kegyelmet kérő szavát, és feltámasztotta a halálból az Úr Jézust, emlékszünk a húsvéti gondolatokra, hogy abból láthatjuk, hogy ki hozta, hogy az Úr Jézus áldozatát Isten elfogadta, hogy ki hozta őt a halálból. És azt látjuk még, hogy aki áld, az a nagy pásztor, akit Isten már az atyáknak megígért, hogy legeltetni fogja az Isten népét, aki csendes vizekhez terelgeti, időnként előveszi a pásztorbotot, és azzal egyengeti a népet, de ő a főpásztor, Péter apostol szerint, aki a dicsőség hervadhatatlan koszorúját adja azoknak a megbízott pásztoroknak, akik hűségesen gondot viselnek a rájuk bízott nyájra. És mi a legfőbb áldás? A legfőbb áldás a készség arra, hogy az ő jó, kedves és tökéletes akaratát cselekedjük. Ahogy szerdán hallottuk Böbe testvérünktől az igét, az engedelmesség szellemével támogass engem, imádkozik a zsoltáríró. És olyan szép itt, ahogy Mózes is a 33. fejezetben abban a részt, nem olvastam már el azokat a verseket, amikor azt mondja Mózes a 33. fejezet 13. versében, most azért, ha kedvet találtam előtted, ismertesd meg velem utadat, hogy ismerjelek téged, és kedvet találhassak előtted. Hát erről van szó, hogy még annak a lehetőségét is ő teremti meg, hogy kedvet találhassak az ő szemei előtt. És ezért egyedül őt illeti a dicsőség. Pál apostol aztán a levél végén azt mondja, hogy hát rövid ez a levél. Hát nem tudom, hogy ti rövidnek vagy hosszúnak érzékeltétek. Az embernek néha az az érzése, hogy hát ez bizony nem olyan túl rövid levél. És nagyon sok nehéz és nehezen érthető dolog van benne. Talán nem is értettünk meg belőle sok mindent. És azt mondja, hogy itt sok megszívlelendő dolgot írt, lemondja az apostol, de Pál mégis rövidnek érzi, mert még olyan sok mondani valója lenne. Még tovább tudná fejtegetni az Istentől kapott bölcsességtől, ahogy írja Péter apostol, Pál az Istentől kapott bölcsességgel, még tovább tudná fejtegetni, hogy mi mindent jelentett ki Isten szelleme neki Krisztusról az Ószövetség által, mert tulajdonképpen ennek a levélnek ez a legfőbb munkamódszere, hogy az Ószövetség kijelentéseinek a helyes magyarázata által Krisztusra irányítsa az olvasóknak a tekintetét. Mert az Ószövetség olyan kincseket és olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyeket csak Krisztust ismerve lehet helyesen megérteni. És közben Pál apostol is érzékeli, hogy az Ószövetség egy olyan kimeríthetetlen kincses ház, hogy rövidnek tartja ezt a levelet az Ószövetség kijelentéseinek a boncolgatásához. Az Ószövetség kijelentéseinek a nagyságához és a gazdagságához képest. Aztán beszél még itt arról az apostol, hogy Timóteus is rab volt vele Rómában, ugye ezt tudjuk is a Filippi beliekhez írt első levélnek, Filippi beliekhez írt levélnek az első fejezete első verséből, meg a Filemon levélben is. Tehát Pállal együtt ott raboskodott Timóteus, de őt hamarabb kiengedték, és aztán utána a köszöntésre hívja föl a figyelmet, amiről tudjuk, hogy a köszöntés az két alapvető szó, a kegyelem és a békesség, a kegyelem és a kegyelem átéléséből származó öröm, ugye a görög köszöntés, a cherete azt jelenti, hogy örüljetek, de az alapszó a charis, a kegyelem. Isten kegyelmébe ajánlani valakit, ezt jelenti köszönteni valakit, az Istenben való örömöt és a békességet kívánni és kérni valaki számára, ezt jelenti köszönteni valakit. Aztán megtudjuk, hogy Pál ezt a levelet Itáliából írja, Rómából írja, és aztán azt látjuk, hogy a hívőknek mindenek előtt Isten kegyelmére van szükségük, ezzel a gondolattal, ezzel a szóval fejezi be a levelet, kegyelem minnyájatokkal, azért, hogy ellen tudjanak állni, vérig tusakodván a bűn ellen, azért, hogy a szívük újra meg újra megerősödjön az Úrban, és azért, hogy a végén elnyerjék az élet koszorúját, amelyet Isten megad minden győztesnek, ama napon. Amen.